Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2023. december 11-e van. Mai vendégem Bede Márton, a 444 újságírója, akit Izrael hamaszájni háborújáról fog kérdezni. Ugye Mártonnak 5 cikke jelent meg, ha jól számoltam, a 444-en ebbe a témában, és jól ismeri az izraeli belpolitikát is. December 6-án jelent meg a Washington Postban egy hosszabb cikk arról, hogy az izraeli titkosszolgálatoknak már volt információja előzetesen arról, hogy a Hamas egy nagyobb támadást készít most elő. Egész részletes jelentések voltak arról, hogy mikorra várható a támadás, hogy milyen egységek fognak benne részt venni, rakétatámadást fogja megelőzni. Még egészen arról is volt szó, hogy ejtőernyős, hogy valószínűleg ejtőernyősök voltak. Az egyiptomi titkosszolgálatok figyelmeztették az izraeli biztonsági szolgálatokat erről. Ennek ellenére ugye október 7-én azt láttuk, hogy viszonylag váratlanul érte a támadás az izraeli haderőt és az izraeli határőrizetet. Tényleg ez történt, hogy a védelmi rendszert semmisítették meg. A leírt módon, tehát a kamerarendszert, a különböző ilyen automatikus mozgásérzékelőket, a gépfegyverállásokat támadták meg, aztán áttörték a határt, és ugye a közeli kibucokban több mint 1200 embert öltek meg, és túszokat szedtek. De hát amikor te ezt meghallottad, hogy ez történik, akkor egy meglepődtél, mit gondoltál erről, hogy hogyan lehetséges, hogyan, ilyen soha nem történt még szerintem, legalábbis is az elmúlt évtizedekben.
Hát igen, nem véletlenül mondták, ugye az október 7-e után, hogy ez volt Izrael történetének a legrosszabb napja, tehát felülmúlva a 1948-as függetlenség utáni évtizedeket jellemző háborúkat is, mert ez egyrészt meglepetés volt maga az, hogy ez egyetlen, tehát ha ennek a tizede ekkora dolog történt volna, és tizede dolog alatt itt a, tulajdonképpen a halálos áldozatok számát értem, tehát hogyha csak mondjuk 100 embert öl meg a Gázából kitörő Hamasz, az is elképesztő, és korábban elképzelhetetlen sikerű terrorakció lett volna. De hát az, hogy ilyen hatékonyan ezt meg tudták csinálni, hát ez nyilván arra mutat, hogy az izraeli társadalom, meg az izraeli politika, talán az izraeli katonaság, sőt, talán még a titkosszolgálatok is elhitték azt, hogy ezt a problémát, hogyha lehet így nevezni, az Izrael szempontjából mindenképpen lehet Gázát, meg a palesztinokat, hogy ez sikerült a szőnyeg alá söpörni, és hogy az idők végezték ott is tudják tartani. Ugye az október 7-nek a nagy tanúsága az ez, hogy nem, ez a probléma nem oldódott meg, hanem ott lakik több millió ember, aki mindenre kész azért, hogy ne így kelljen élnie.
Még ehhez hozzátenném ez a cikkhez, ami a Washington Postban jelennek, hogy ugye ebben részletesen leírják, hogy hogyan támogatta a Netanyahu kormány 14 éve gyakorlatilag a Hamaszt, illetve támogatták a hatalomban maradását a Hamasznak, illetve hogy a mostani Hamasz támadás hogyan szolgálja, vagy szolgálhatja Netanyahu politikai túlélését és érdekeit. És ugye nem feltétlenül kell mondjuk, hogy legyen közvetlen kapcsolat e között, tehát nem gondolom, hogy Netanyahu szervezte volna ezt, vagy mondjuk tudott volna róla,
ezt
és
nem
nem szólt
gondoljuk,
volna.
igen.
De ez valóban, ezen Izraelben azért beszélnek mindenféle dolgokat, erről gondolom.
Hát nézd, ugye ezt Magyarországon is pontosan tudjuk, hogy egy autoriter vezetőnek kell egy ellenség. Ugye, hogyha nincs ellenség, akkor kitalál egyet, ezt Magyarországon a Soros, Brüsszel, aki Zelenszkit, bárki lehet ellenség, akik át akarják operáltatni az óvodásokat. Most ugye Netanyahu ilyen szempont, aki az Orbánhoz hasonlóan autoriter tendenciákat mutató vezető, bár természetesen az izraeli demokrácia sok szempontból jobb állapotban van, mint a magyar. A Netanyahu-nak a palesztinok ugye ezt a szerepet tökéletesen betöltötték, neki nem kellett egy képzeletbeli ellenséget kreálni, hanem volt egy valós ellenség. Na most ez a valós ellenség viszont az utóbbi években, amióta Netanyahu-nak egyre ingatagabb a pozíciója a különböző jobbra tolódó kormánykoalíciók élén, azóta ez a valós ellenség, ez nem sok jelt adott arra, hogy ők tényleg, tehát ők képesek veszélyeztetni izraeli ember életeket. Na most ez október 7-én, hát alaposan dehol nem. Ők nagyon sok embert tud ölni. Ők tényleg egy, tehát mint hogy szemben Brüsszellel vagy Sorossal, ők tényleg egy nagyon-nagyon veszélyes ellenség, aki ilyen szempontból valóban kapóra jön a Netanyahu-nak, hiszen akkor ő mint az ország vezetője, akkor mondhatja azt, hogy most ne a belpolitikai küzdelmekkel foglalkozzunk, hanem az egész nemzet fogjon össze a létét veszélyeztető palesztin veszély ellen, és most ez nem a belpolitikai viták ideje, hanem győzzük le közösen a mindannyiunk ellenségét. Ilyen szempontból a Netanyahu-nak biztos jól jön. Ugye az tovább le, az egy kicsit bonyolultabb, hogy eddig miért volt jó a Hamas hatalma Gázában. Ez kicsit ugye ez a másik ilyen klasszikus autoriter dolog, az az oszd meg és uralkodj. Ugye a palesztinoknak ma két területe van, hát ugye itt mindig az ember bajban van, hogy minek nevezze ezt országnak, országrésznek, a jó ég tudja, az egyik az a gázai övezet, ami egy apró, de legalább egybe tartozó, tehát nem szétszabdalt terület. Itt a Hamas az úr, és a másik terület az, amit magyarul Cisjordániának hívunk, ez angolul ez a West Bank, a nyugati part, mert ez a Jordán folyónak a nyugati partja, ahol a palesztinoknak szintén vannak területeik, ez nem egy olyan egységes tömb, mint Gáza, hanem hát most már meg nem mondom, hogy az hány kis darab, de tehát itt több tucatról van szó, de lehet, hogy már 100 fölött van, ahol nem a Hamász, hanem a palesztin nemzeti hatóság, a Mahmud Abbas által fémjelzett mozgalom az úr elvileg, de hát ugye, hogy ott mennyire úr, az egy másik kérdés, mert hát ugye itt a Cisjordániában a folyamatosan szaporodó és gyarapodó izraeli telepek, azok egyre részt csökkentik is ezeknek a palesztinok által őrzött területeknek a méretét, másrészt pedig, mivel ez egy felszabdalt terület, ezért gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy ott valóban a palesztinok legyenek az urak. A Netanyahu-nak ez a alapvetően két részre osztott fennhatóság, palesztin területek, ez nagyon jó volt, hogy van egyrészt egy Hamasz, van egy valamivel a nyugat szempontjából elfogadhatóbb, mert nem terrorszervezetnek minősített palesztin nemzeti hatóság Cisjordániában. A Hamaszra meg lehetett ugye újjal mutogatni, már Netanyahu mutogathatott újjal a nyugat felé, hogy tessék, itt ezek a veszélyes terroristák vannak, hát itt nem lehet semmiféle, nemhogy kétállami, de bármilyen megoldás, ami tartósan rendezni a helyzetet, hiszen azért az, hogy a terroristákkal nem tárgyalunk, az egy alapigazság szokott lenni a világban.
A Hamas egyébként funkcionál, létezik a West Banken, és jól értem? Az, ugye?
Hát igen, tehát ugye az, hogy mennyire funkcionál, az egy kérdés. Hát ugye olyan szempontból nem funkcionál, hogy ott az állami funkciókat nem ők látják el, szemben Gázával, ahol ők látják el ezeket a funkciókat. Az, hogy vannak a Hamasznak ott aktivistái, ha lehet ezt a szót használni, terrorszervezetre, és főleg, ami talán ennél fontosabb, bár erről se tud senki pontos adatokat, de nyilvánvalóan a Cisjordániában élő palesztinok közt is nagy a Hamas támogatottsága. Ha ott kiírnának egy valóban demokratikus választást, már amennyiben ezt egy ilyen szétszabdalt területen ki lehet írni, hát jó eséllyel a Hamas nyerné, pláne most, ugye, akik egy palesztin szempontból egy fantasztikus tettet vittek végre, és ezzel ők biztos sokak szemében reklámozták magukat, hogy ők a valódi ellenállás jelképei a gyűlölt izraeli hatalommal szemben a palesztinok szemében, míg a velejéig korrupt, már persze a Hamas is korrupt, de tehát ez a nagyon korruptnak tartott Mahmud Abbas féle vezetés, az Abbas ráadásul egy nagyon öreg ember már, aki egyfajta nyugati bábként van ott elkönyvelve sok palesztin által, nem teljesen alaptalanul.
Hát én arra emlékszem csak, hogy már gyerekkoromból emlékszem a 70-es évek közepéből erre, hogy Mahmud Abbas, érted? Ez olyan régóta ott van ez a faszja a vezetésben, ez csak így, mint lábjegyzet. Az október 7-e napján, illetve rögtön utána, azóta is dúl egy ilyen nagyon intenzív információs háború, amiben először ugye a social médiáról lehetett értesülni a legjobban talán, illetve teljesen felrobbant, ahonnan kaptuk az első ilyen videókat. Maguk a terroristák is ugye feltöltötték ezeket a bodycam-mel rögzített videókat a különböző megosztókra. Az izraeli hadsereg lassan vette fel a tempót ebben, de most ők is létrehoztak most már YouTube csatornát, ahol naponta briefingelnek, hogy mi történt, meg ilyesmi, hogy valamennyire próbálják ezt ellensúlyozni, mert itt nagyon megindult a harc a közvéleménynek a megnyerésére, én úgy érzem. És ha nem tudom, mennyire tudom én ezt jól megítélni az én buborékomból, de most úgy látom, hogy a palesztin ügy ebben jobban áll, mint Izrael. Az elején volt egy nagyon nagy kredite talán Izraelnek a támadások után, amit most már ugye 2 hónapja tart ez a offenzíva, vagy ez a hadművelet. Hát most már úgy látom, hogy ugye a nyugat-európai tüntetések, az Egyesült Államokban tüntetnek a palesztinok ellen, ugye több százezren. Hogy látod ezt, hogy hogyan áll ez a dolog?
Én is ezt gondolom, ez szerintem nem a te vagy az én vagy a mi buborékunknak a jellemzője, hanem én is azt gondolom, hogy a Izrael ezt a, ugye a háború az mindig egy PR háború is, a függetlenül a valódi, tehát ami a hadszíntéren történő eseményektől, ugye ezt Ukrajna esetében is látjuk, hogy ez mennyire fontos, és én is azt gondolom, hogy a PR háborúban nagyon rosszul áll Izrael, ugye ez a folyamat nem teljesen új, tehát ugye mindig egyrészt ugye az ősi nyugati antiszemitizmusnak köszönhetően, másrészt annak köszönhetően, hogy a hidegháborúban a szovjet blokk ugye inkább az arab világgal szimpatizált, és ezért a nemzetközi baloldal is inkább a palesztinokkal szimpatizált, tehát ez már egy régebbi dolog. Ugye a Netanyahu kormány és annak a viselt dolgai, és az, hogy most már egy másfél éve, igen, ha jól emlékszem, 21, vagyis ha nem, 23 elején óta van ez a Netanyahu kormány, már kezdenek összefolyni az évek. Tehát, hogy ez a legújabb nem, Netanyahu kormányban olyan pártok is képviseltetik magukat, amik ugye zsidó pártok, amik tehát egészen nyíltan nagyon-nagyon, tehát nem is a szélső jobb oldal, mert azt már megszoktuk Európában, hanem olyan ilyen rasszista, tehát tényleg ilyen hitleriánus szöveget nyomnak a palesztinok ellen, tehát hogy a kvázi népirtásra buzdítanak gyakran a palesztinok ellen, ezért nagyon nehézé teszi nem tudom, a civilizált európai közvélemény felé azt, hogy ezzel a kormánnyal valamennyire szimpatizáljon, ami egyébként nagyon érdekes, hogy ugye a legtöbb zsidó a világon, a Izraelen kívül, sőt, ugye most már Izrael az első, de Amerikában Amerikai Egyesült Államok van a második helyen, és ott is főleg a fiatalabb amerikai zsidók körében nagyon elkezdett megváltozni a hangulat, de ez már néhány éve megy, tehát talán a Netanyahutól függetlenül is, és az, ami korábban jellemző volt a világ zsidóságára, a feltétel nélküli kiállás Izrael mellett, akármit csinálnak, ez megszűnt. És ennek is komoly szerepe van abban, hogy, hogy ez a PR háborúban a palesztin nyerése, hát a, ugye a, annek a nagy, az egyik fontos terep ennek a PR háborúnak, ezeken a mindenféle amerikai elit egyetemeken zajló tüntetések, a palesztin párti tüntetések sokszor, amikben nagyon sokszor ugye zsidó diákok is vesznek részt, és a, az amerikai elit egyetemeken tanuló Izraellel kapcsolatban mást és más dolgot gondoló zsidó diákok vitatkoznak egymással tüntetéseken, meg nem nyilvános eseményeken, hogy hogy kinek van igaza, visszakanyarodva az elejéhez, igen, a PR háborúban szerintem is a palesztinok jól áll, jobban állnak. Még egy gondolat ehhez, ugye, hogy az ember a hajlamos a gyengébbel szimpatizálni. És ebben a helyzetben, függetlenül attól, hogy a Hamas egy tömeggyilkos terrorista szervezet, a palesztinok a gyengébbek. És én azt gondolom, hogy ezért ez egy természetes emberi reakció, ahogy a, azt gondolom, hogy a tisztességes ember a vietnámi háborúban sem az amerikaiaknak drukkolt, függetlenül attól, hogy szimpatizálta Ho Chi Minh kommunista eszméivel és a Vietcong módszereivel. Szerintem ez egy olyan természetes reakció, amivel nagyon nehéz PR eszközökkel felvenni a versenyt. Mert hát azért attól függetlenül, hogy te vagy én mit gondolunk erről a háborúról, arra a kérdés, hogy hol élnél szívesebben Tel Avivban zsidóként, vagy Gázában palesztinként, azt gondolom nagyon könnyen válaszol mindenki, hogy hát pontosan tudjuk, hogy hol könnyebb, jó módúbb és vidámabb az élet.
Világos. Ezzel kapcsolatban akartam beszélni arról, hogy körülbelül egy hónapja történt az, amikor a vezető médiák közöltek egy hírt, hogy izraeli rakéta támadás érte az Al-Ahli kórházat. Ez a gázai egészségügyi minisztérium, nem tudom, hogy hogy hívják, vagy egészségügyi szervezet, azonnal beszámolt, hogy 500 halottról, közösségi médiát elárasztották a képek, valamint sebesültjek tucatjait mutatták, ahogy a Sifa kórház folyosóin tolonganak. Rögtön átvette a BBC, a Channel 4, az Al Jazeera, és mint egy tényként közölték ezt, és ezekről a számokról, mint tényként számoltak be. Később derült ki, hogy ugye valószínűleg, vagy szinte úgy tűnik, hogy biztosan az történt, hogy ez egy a palesztin vagy a iszlám dzsihád által kilőtt rakéta, visszacsapódó rakéta volt, ami tulajdonképpen nem is robbolt el a kórházat, hanem csak a parkóba csapódott le, ahol autókat ahol autókba esett kár. Viszont ezek a mainstream médiák egyből átvették ezt a hírt, mintha egy ilyen prekoncepciónak felültek volna, vagy nem is tudom. Szóval úgy tűnik, hogy ez a támogatás, ez nem csak a... Tehát mintha lenne egy ilyen támogatás, hogy a mainstream médiák részéről is ebben.
Itt most két dolgot mondtál szerintem egyszer, és érdemes ezeket külön szedni. Ugye az egyik az az, hogy kinek tulajdonította a nemzetközi média ezt a rakéta becsapódást, nevezzük innen, nevezzük a rakéta támadásnak. Ugye most, amit itt pont amit együtt nézünk, ez a Hundreds Dead in Airstrike, Israel Denies It Attacked the Gaza Hospital. Ugye ebben ugye a BBC, aminek nyilván vannak hibái, de azért az egy elég profi szervezet, ha jól látom, azért itt nem volt az izraeliek tulajdonítva tehát nem mondta a BBC azt, hogy az izraeliek voltak, ezzel nem a BBC-t, meg a nyugati médiát akarom mentegetni, mert valóban volt olyan, ahol én is azt olvastam, hogy ez Izrael volt, aztán kiderült, hogy nem, de azért szerintem sok nagy nemzetközi sajtótermék vigyázott itt ezzel, hogy ne mondja azt, hogy honnét jött az a rakéta, ami becsapódott. Nyilván valahol nem figyeltek. Ugye a másik kérdés az a palesztin áldozatok száma, hogy hányan halnak meg, sebesülnek meg.
Igen.
ebben az egészben. Ugye én erről a konkrét esetről nem tudom, hogy végül mire jutottak, hogy hányan haltak meg, hányan sebesültek meg, tehát mi volt a valóság szemben azzal, amit a Hamas, ami tényleg tehát a számomra gyomorforgató módon szereti mutogatni a halottakat, a gyászt, ugye a tehát ugye a jellemző kép erről a háborúról az, hogy egy palesztin apa zokog a 3 éves kislánya holtteste fölött.
Igen.
Ugye, tehát én azt gondolom, tehát ezt mutogatni, ebből politikai tőkét kovácsolni, ez, tehát én nem tudok ennél visszataszítóbbat mondani tényleg. Ugyanakkor persze azért azt is elfogadom, hogy különböző kultúrákban a halál az máshogy jelenik meg. Arról, hogy hányan halnak meg az izraeli bombázásokban, vagy támadásokban, tehát ebben a háborúban hányan halnak meg gázai oldalon, ennek hosszú irodalma van arról, hogy hazudik-e a Hamász, vagy a különböző palesztin hatóságok, tehát hogy felfújják-e az áldozatok számát. És én eddig mindenkiről azt olvastam, és persze erre lehet utána azt mondani, hogy igen, mert az Amnesty International és a Human Rights Watch is antiszemita, én azért eddig nem mennék el, és a mostani háború esetében is azt látom, hogy nincs olyan nagy különbség az izraeliek által bemondott halálos áldozatok és a Hamas által bemondott halálos áldozatok között. Nyilván az izraeliek ilyeneket mondanak csak, hogy tudom, kétszer annyi civil, vagy minden terroristára jutott két civil áldozat, vagy valami ilyesmi, a palesztinok pedig olyanokat mondanak, hogy 15.600 halott volt, ebből 8.911 gyerek, amin más-más prezentálása a tényeknek. De én úgy tudom, hogy a konszenzus az ebben a tudományágban, ha lehet tudományágnak nevezni a háborús veszteségek számolgatását, hogy nem nagyon inflálja túl a Hamasz, vagy aki bemondja ezeket. Erről a konkrét támadásról nem tudok mit mondani. Tehát, hogy ez a 15 ezer, amit mondtam, ez a, ahogy az angol mondja, in the ballpark, tehát, hogy valahol a körül van a halálos áldozatok száma, és ezzel mind eddig, ugye most december 11-én beszélünk, ezt mondják a palesztinok, és amit az izraeliek mondanak, az nem különbözik nagyban ettől, és a korábbi ilyen, ugye nem először van ilyen háborús helyzet Gázában, a korábbi számok elemzésével is arra jutottak ennek a számoknak a profi elemzői, hogy nem nagyon hazudnak a palesztinok az áldozatokról.
Ezt nem tudom, benne hagyom-e, de tőled megkérdezem azért mindenképpen.
Hát.
Mi a véleményed arról, hogy van egy ilyen hashtag, hogy Pallywood. Hallottam erről a hashtagről?
Erről nem hallottam, de sejtem, hogy mi lehet, igen.
Igen, szóval gyakorlatilag annyi fake videónak tűnő videó árasztotta el a Twittert, meg a TikTokot, meg ilyesmi, hogy annak adtak már egy ilyen hashtaget.
Aha.
Nagyon sokról egyértelműen látszik egyébként, hogy fék. Szerinted erre tudatosan készült a Hamas, hogy ezzel így a közvélemény próbálják ezekkel megnyerni, vagy ezt rosszul látjuk, vagy ezek ilyen...
Nem, hát biztos, hát nézd, azért ugye azok után, hogy a Hamas ezt a támadást meg tudta október 7-én csinálni, én azért tehát ne feltételezzük, hogy a PR szárnya a Hamasznak nem hasonlóan ügyes, hogy ha lehet ezt a kifejezést használni ebben az esetben. Nem tudom, hogy ezekkel ők konkrétan készülnek, ugye én a legabszurdabb, tehát nem is a színészek által eljátszott jelenetek a legabszurdabbak, amiket én ebbe láttam, hanem ugye a más konfliktusokból származó, és hogy mondjam, újra címkézett videók, hogy na ez történik most, és ebből ugye tehát tényleg ami a legvérlázítóbb vonal az az, amikor például az oroszok által Szíriában szétbombázott kórházakról készült videókat mindenféle nyugati baloldali aktivisták osztják meg azzal, hogy ez most történik Palesztinában, miközben ezt ugye éppen az Oroszország követte el, ami talán az ő szívükhöz egyébként közelebb áll, és aminek a háborús bűneit hajlamosak ők tagadni.
Azért gondoltam, hogy ez annyira, nem is szívesen beszélek erről, mert tényleg ez olyan, mint hogyha azok az igazi, akik sajnos tényleg meghaltak, azoknak így a emlékét gyalázná meg az ember, de hát borzasztó.
Persze, szerintem erről lehet beszélni, de hát ez a te dolgod.
Jó. Az, hogyha feltételezzük, hogy a Hamasznak volt egy ilyen racionális tervezése, amikor belefogtak ebbe, ugye nyilvánvalóan számoltak ennek a következményeivel, hogy Izrael, hát nem tudom, mivel számolta. Mi az, szerinted mi az a végjáték, amiben ők gondolkodnak, vagy milyen pozitív kimenetele ez van ennek számukra, Hamas számára, meg a palesztin ügy számára?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és erre azért mondom nyíltan, hogy nem tudom a választ, mert azt hiszem más sem tudja a választ erre. Ugye itt sok spekulációt láttam, olvastam ezzel kapcsolatban. Ugye az teljesen nyilvánvaló, hogy a Hamas tudta, hogy ezért a támadásért mi lesz a válasz Izrael részéről, tehát hogy ugye még nem tudjuk, hova fog kifutni az izraeli támadás, de hát a Gáza teljes pusztulása gyakorlatilag zajlik, elpusztítása zajlik. Nem, én erre tényleg nem tudok mit mondani. Ugye nagyon nehéz terroristák fejével gondolkozni. Mi volt az ETA fejében a végjáték a spanyolok ellen? Mi volt az IRA fejében a végjáték a Nagy-Britanniával szemben? Gondolja-e azt a Hamas, hogy ennek lehet egy, tehát hogy ők nem játszhatnak ugye Izrael elpusztítására, mert azért ez lehetetlennek tűnik. Tehát hogy hogy az a from the river to the sea jelmondat, hogy minden az övék le, vagy minden a palesztinoké lesz a Jordán folyó és a földközi tenger közt, tehát hogy megsemmisül Izrael. Ezek a valószínűleg elég ravasz Hamas vezetők, vagy az ő nekik esetleg parancsoló, vagy legalábbis velük kapcsolatban lévő teheráni vezetés sem gondolhatja komolyan, hiszen hát ugye itt nem Izraellel, hanem a teljes nyugati világgal, inkluzíve az Amerikai Egyesült Államok hadserege állnak szemben, tehát ez nem tud megtörténni. Az, hogy ezt a Hamas a saját esetleg, mint ahogy a Netanyahu-ról ugye már beszéltünk, hogy vannak neki belpolitikai céljai és ambíciói, amikhez a Hamas jól jön. Mint tudom én, lehet, hogy a Hamas belpolitikai ambícióihoz meg ez jött jól. Ugye az, amiről már szintén beszéltünk, hogy ennél jobb reklám nekik palesztin szempontból nincs, tehát hogy ők ezt meg tudták azt csinálni, amit senki nem tudott megcsinálni Izrael ellen. Ez a Hamas népszerűségét, ez olyan hitelt ad nekik, hogy azt évtizedekre garantálhatja a palesztin lakosságon belül, sőt, hát ugye a szélesebb arab világban is ez őket rendkívül ugye népszerűvé tette. Erre én nem tudok mit mondani, és azért mondom bátran, mert más sem nagyon tud erre mit mondani. És korábbi terrorszervezetek esetében sem, amik nyilvánvalóan tehát a lehetetlenre vállalkoztak, ugye visszatérve, tehát az ETA is tudhatta, hogy Baszkföld nem lesz független, és az IRA is tudhatta, hogy nem fogják őket Írországhoz csatolni, és ott élő protestánsokat áttelepíteni Nagy-Britanniába is, ezáltal egy egységes Ír-szigetet létrehozni. Nem tudom, nem tudom, nem
Jó.
tudom.
Ehhez kapcsolódva, ugye október 7-én a Hamasznak mondjuk pár óra leforgása alatt sikerült ezzel elérni, amit Putyinnak 2 év alatt nem, hogy a Nyugat és még inkább az Egyesült Államok elfeledkezzen Ukrajnáról. Az oroszoknak talán abban a szempontból is jól jött ez az akció, hogy az olaj egyébként rögtön megdrágult ezt követően, körülbelül 10%-kal, tehát 2 hétben, ami ugye az oroszoknak az egyik legfőbb bevételi forrása a háborúban, illetve hát lehet, hogy Irán nak is van szerepe ebben. Ezekről nincsenek tények, de azért, nem tudom, mit gondolsz erről? Azért is érdekes, mert én sokat gondolkoztam az ukrajnai háború kapcsán arról, hogy Izrael miért nem vállalt aktívabb szerepet Ukrajna támogatásában például, hiszen zsidó a miniszterelnök, hiszen rengeteg zsidó él Odesszában, meg Ukrajna más részén is. Rengeteg zsidó vándorolt ki Izraelbe, gondolom. Van ilyen érintettségük. Mennyire függ ez össze, ez a két háború? Mit gondolsz erről?
Hát olyan szempontból, ugye mindig a leghülyebb válasz, össze is függ, meg nem is függ össze. Ugye, olyan szempontból én nem gondolom, hogy összefüggen, hogy én nem hiszem, hogy a Hamasznak a taktikai megfontolásait olyan nagyon befolyásolta volna, hogy éppen mi történik Bakhmut környékén. Olyan szempontból, a világ szempontjából meg nyilván összefügg, és ezt már most is látjuk, hogy ugye, amit mondtál, hogy a figyelem ugye egyrészt elterelődik, másrészt ugye Amerika, vagy a nyugati világ, vagy hogy mondjam, sem tud több frontos háborút vívni, még ha nem is maga vívja ezt a háborút, de anyagilag, vagy hadászatilag ugye segíti. Ugye ehhez még ugye mindig hozzá kell adni a legfenyegetőbb tajvani helyzetet, ami amennyiben ott valóban kirobbanna valami, akkor ezt a két, tehát még a Hamasztról is elterelni a figyelmet, bár ahogy ők elterelték a figyelmet Ukrajnáról. Az, hogy most ugye ezekben a percekben, órákban is zajlik annak az egyeztetések, hogy az amerikaiak tudnak-e még támogatást biztosítani Ukrajna számára, hogy az EU-ban mi lesz a ukrán kapcsolatok szorosabbra vagy nem szorosabbra fűzésével. Ennek nyilván van köze ahhoz, hogy a Hamaszra is figyelni kell, az, hogy egyszerűen a nyugati közvélemény, amely végső soron meghatározza a politikát, az mennyire fárad bele Ukrajnába, egyáltalán nem érdekli-e még, hogyha ugye az újságoknak ettől ugyanúgy egy címlapja marad, hogy több háború dúl a világban, tehát ott el kell dönteni, hogy melyik szerepeljen a vezetőhelyen. Ilyen szempontból biztos, hogy van összefüggés. Ugye jó kérdés, hogy nekünk magyar szempontból melyikre kell figyelnünk. Én azt gondolom, hogy nekünk az ukrán helyzet az fontosabb, még hogyha mi még itt ketten jelenleg a Hamaszról is beszélgetünk. Tehát lehet, hogy a világ szempontjából az fontosabb, de én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak talán érdemesebb erre koncentrálnunk.
Jó, hogy ezt mondod. Egy kapcsán, a háború kapcsán azon lepődtem meg, hogy hirtelen én egy platformon találtam magam olyan ilyen emberekkel, akikkel nem gondoltam volna. Tehát például mondjuk Ben Shapiro, hogyha valaki ismeri Ben Shapirot,
Én is meg.
igen, akkor Douglas Murray, aki a brit újságíró bevándorlás ellenességéről lett nagyon híres. Az amerikai új keresztény egyházak például nagyon-nagyon erősen kiálltak Izrael mellett. Meg kell, hogy lepődjek ezen, hogy én velük egy platformon vagyok, vagy mi?
Nem, ezen szerintem ez meglepődni nem kell. Hát az ember néha még Orbán Viktorral is egy platformon találja magát, hiszen van, amiben igaza van. Nem hiszem, feloldozlak, ne szégyeld magad emiatt. Nyilván az egyéni ízlés kérdése, hogy erről az egész konfliktusról ki mit gondol. Én nem találtam magam egy platformon, Ben Shapiroval sem a mindenféle amerikai kis karizmatikus keresztény, vagy nem is olyan kis karizmatikus egyházakkal, amikben. De ennek a magyar megfelelője a hitgyülekezete, ami szerintem lényegesen izraeli pártibbnak tűnik már a magyar zsidó szervezeteknél is, tehát hogy ami ugye a hitgyülekezetének az eredet története az ezekhez az általad említett keresztény amerikai kis egyházakhoz rokonítja, úgyhogy ja, persze, hát van ilyen, én nem
Ezzel kapcsolatban már még megkérdezem tőled, hogy van egy ilyen zsidó, hát nem tudom, hogy szektának lehet-e nevezni, akik ellenzik a cionizmust is, és ők a palesztin ügy mellett szoktak tüntetni. Mindjárt megtalálom, van hozzá egy link.
Naturaikarta,
Az
Naturaik. Ők a talán
a...
még igen, az igen. Hát ők, akik elmennek Teheránba is tagadni a holokausztot közösen a sahokkal, hát ez, figyelj,
Ez
mindegy.
egyfajta Talmud értelmezésből
Nem,
fakad.
ez inkább egyfajta elmebajból fakad szerintem. De nyilván ők a Talmud.
Jaj, hol
De
van?
hát minden vallásnak vannak ilyen ilyenjei, igen. Ez azért az valószínűleg 20 ember, úgyhogy annyira nem.
Azt
Jó.
szerettem volna tőled kérni, még így a
Igen.
búcsúzó, hogy ahogy szokták szeretni a hallgatók, meg a nézők, hogyha ilyen kulturális ajánlót adunk így a végén, akár kapcsolatos a témával, lehet a témától függetlenül is, film, zene, stb. Aktuálisan.
Hát inkább nem a. Vagy az egyik az egy kicsit kapcsolódik. Egy zeneszámot szeret. Mostanában a kedvenc számom az Elvis Costello Shipbuilding című száma, de Robert Wyatt előadásában. Ship, mint hajóépítés.
Hajó.
És ez azért kapcsolódik egy kicsit ehhez a beszélgetéshez, mert ezt a Falklandi háború idején írt az Elvis Costello. És arról szól, hogy, és azért Shipbuilding a címe, mert hogy akkor fellendült újra a halódó angol hajógyárak, ugye, mert hogy megint hajókat kellett építeni, amikben aztán éppen ezeknek a elég rossz helyzetben lévő. Itt vagy? Most
Aha.
valamit. Ezekben az elég rossz helyzetben lévő közösségeknek a fiai mehettek aztán akár meghalni is az általuk épített hajókon a távoli Falkland-szigetekhez, vagy
Aha.
Malvinához, vagy az
Ah.
Argentinához. Ez egy nagyon jó dal, a Robert Wyatt előadásában ajánlom, ez most nagy kedvencem. Ha kell mondanom egy filmet, akkor a legutóbbi film, amit megnéztem, az egy dokumentumfilm Little Richardról, aminek az a cím, hogy I Am Everything. És elsősorban a Little Richardnak, aki a, nem tudom, a rock and roll indulásakor a két-három legfontosabb embert föl kell sorolni, akkor ő köztük van. Ugyanakkor az, amikor a rock and roll az 50-es években felfutott, akkor az nem volt kellően kidomborítva, hogy Little Richard ugye homoszexuális volt.
Ah,
Ezzel az ő homoszexualitásával Little Richard is, aki egyébként hívő közegből származott, majd maga is elment ilyen irányba, maga is sokat küzdött, és ez a film, alapvetően ezen, tehát ezt a kérdést középpontba helyezve, de elmeséli Little Richard fantasztikus életét és művészetét. A könyv meg, hú, hát a legutóbbi könyv meg, amit olvastam, az a mi podcastunkban, a 444-en már sokat beszéltem róla, az a Foxia Dunlop nevű angol nő, aki az általam nagyra tartott kínai konyhának a legnagyobb nyugati szakértője, és ő neki most kijött a teljes kínai gasztronómiát áttekintő élete főműve, aminek az a cím, hogy Invitation to a Banquet, meghívó egy banketre, és ez egy egészen kiváló mű, akit érdekel a kaja, vagy Kína, vagy optimális esetben mindkettő. Ezt a zenét, ezt a könyvet és ezt a filmet tudom december 11-én ajánlani.
Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Tőled én meg azt szeretném kérni, hogy mindenki iratkozzon fel, akinek lájkoljátok, kommenteljétek az beszélgetést, és köszönöm szépen, Márton, hogy elvállaltad.
Ismét.
És
Sziasztok.
jó
Hello.
utat kívánok. Hello.